kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét a Mózes első könyve harmadik részéből olvasom, felállva hallgassuk ezt az igét. Mózes első könyve harmadik részéből, az első verstől ezt olvassuk: a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledeles, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele lévő férjének, és az is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjük szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? És mondta, szavadat hallottam a kertben, és megfélem lettem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, avagy talán etél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. Eddig olvassuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, egy jól ismert bibliai novella, így mondanánk ma ez a történet, és nem kell sok részletnél leragadnunk, bár a Biblia magyarázónak becsülettel végig kell menni minden apró dolgon, hogy alkalmasint felkészüljön a felvetett kérdésekre, amelyek mindannyiunkat mozgatnak, hogy a végén kiderüljön, hogy mindig meglepő módon olyan kérdéseket is felvetnek, amire nem tudjuk kapásból a választ. Hát legfőképpen három dologgal szeretnék foglalkozni. Az egyik, hogy mi is az a polaritás, ami ebben a történetünkben az elején mindenképpen előbukkan. A második gondolatkörnek azt a címet adtam, hogy én vagy ő, én vagy a másik. És a harmadik, de talán ez kellene, hogy a második legyen időben, hiszen megelőzi az előbb mondottakat. Ez az a kérdés, hogy hol vagy. És akkor most ezen a három nyomon szeretnék elindulni, és bevezetőül azt mondani, hogy a Biblia magyarázók már ott megállnak, hogy a kígyó pedig. És pedig azért, mert ez a pedig, ez azt is jelenti, hogy olyan, mint a kígyó. Ahogy amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor a Szentlélek leszállt rá, mint egy galamb. Nem egy galamb szállt le rá, hanem mintha egy galamb lett volna. És talán segítségünkre van az egész szakasz megértésében, ha el tudunk szakadni magától, az élőlénytől, a teremtménytől, a kígyótól, amely az avarban kúszik. Mindannyian találkoztunk már, reméljük, hogy siklóval, bár amikor egy hüllő itt a kert végében megjelent, amelyet krokodilnak néztek. Egyesek, jó nagy volt, több mint egy méteres volt, leguán volt azt hiszem, akkor az állatmentők elmondták, hogy ők már mentek ki óriás kígyóért is, mert valaki felelőtlenül szabadon engedte, és itt kúszott a zavarban. Ezt most nem azért mondom, hogy innentől kezdve ne kiránduljunk az erdőben, mert kígyó leselkedhet ránk, ott nem, de a kísértéseinkben igen, mint egy kígyó. Olyan észrevétlenül bukkan elő, mint egy kígyó, a kígyó pedig, mondja itt az ige. Nem tudjuk, honnan jött. Azt hittük először, hogy egy bot, és megmozdult. Ilyen észrevétlenül jelenik meg. És az is benne van a történetünkben, hogy az egyik oldalon van Isten szava, másik oldalon van a kígyónak a szava. Mekkora távolság van az Isten és e között a nehezen szerethető, kiismerhetetlen hüllő között. Nem nagyon tudjuk a kígyók érzelmi életét, egyet tudunk, hogy óvatosan kell velük bánni, és akkor már inkább egy macska vagy egy kutya, tehát ne a kígyó gömbölyödjön az ölünkbe, hogy őt simogassuk, mert hát nem haragszunk rá éppenséggel, és nyilván ott volt a Noé bárkájában és az összes megmentett állat között. De mint a kígyó, a maga nyálkás megjelenésével, csúszómászó, módján már a régi középkori képek úgy ábrázolják, hogy még volt lába. A bűnbeesésig volt lába, és lábakon járt. Hát vannak lábon járó hüllők, és mintha csak a bűn miatt veszítette volna el a végtagjait, és onnantól kezdve kell a hasán csúsznia. De maradjunk ennél, hogy a kígyó pedig, mintha egy kígyó lett volna, olyan észrevétlenül csúszott be a kísértés a mi életünkben is. És itt van a kérdésünk, erről szól ez az idegen szó, a polaritás, a különböző pólusoknak az egyidejű jelenléte, hogy miért van a világban. Olyan jól el tudnánk képzelni a világot a kísértő nélkül, aki bűnre csábít, és aztán, ha megtettük, utána vádol bennünket, és kétségbe taszít, és kialakul bennünk a nagy nihil, az élet értelmetlensége, és eljutunk odáig, hogy el kell dobnunk magunktól azt, amit Isten hallatlan bizalmából kaptunk, és ami szép is lehetne, gazdag és eredményes is. Miért van ő? Miért találta ki ezt Isten? Mert bármilyen megrázó a gondolat, Isten teremtette őt is. A gonoszt is ő teremtette. Nem hiszünk abban, hogy két Isten van, akik harcolnak egymással, ezt meghagyjuk a perzsáknak. Az ő vallásukban van ez így, hogy van egy jó és van egy rossz Isten, ezek küzdenek egymással. Egy Isten van, mi elhisszük Ábrahámnak, és elhisszük mind azoknak a csodálatos mestereknek, Mózesnek és másoknak, és végül Jézusnak, hogy egy Isten van, és bizony ő teremtette a gonoszt is. Azért teremtette, hogy elbukjunk? Nem azért teremtette. Az ajtó előtt leselkedik a bűn, mondja Káinnak, a következő fejezetekben az Úr, rád van vágyódása, kívánatos vagy a számára, és el tud kapni, meg tud emészteni, de te uralkodhatsz rajta. Nem szükségszerű, hogy ez megtörténjék. Vagyis nem tudom, miért alkotta így az Isten a világot. Nem tudom, miért egy fejünk van, és miért nem hét. A mesében lehet. Miért két szemünk van, miért az a jó, miért nincs három szemünk. Ezek is foglalkoztatnak bennünket, az egri csillagokban van ez a kis vita, amit a török gyerekek Bornemisza Gergő jelenlétében folytatnak, Kinódi Lantos Sebestyénnel, és az egyik felvető, miért nincs a lónak szarva. Hát a válasz az, hogy csak. Hát Isten így teremtette. Miért teremtette Isten úgy, a világot, hogy benne van a gonosz is. Benne van a fájdalom is. Miért működik úgy a szervezetünk, hogy átbehálózzák olyan idegszálak, amelyeknek a végén megjelenik a szenvedés, kinek a felelősségét kell keresnünk, ez a kis szakaszunk erről is szól majd a végén, a harmadik pontunkban, mindig keressük a felelőst, és akkor megnyugszunk, nem nyugszunk meg. Akkor sem. Van biológiai válasz, és van teológiai válasz, de hát a szenvedő te nem nagyon érdekli, sem a biológia, sem a teológia, hogy menekülni szeretne attól, ami neki fáj, attól, ami elviselhetetlen a számára. Szóval, mint egy kígyó, jelen van a kísértő, és mindenkit megszólít, aki ezen a földön van. Ugye megrendítő felismerés a számunkra, hogy Jézust is megkísérti. Megkísértette Jézust is a kísértő, és pedig azokkal a dolgokkal, amelyek a mi életünket is állandóan foglalkoztatják. A kenyérnek a kérdése, az érvényesülésnek, a magunk megmutatásának a kísértése, és végül az a gondolat, hogy minden pénzt megadnak egyesek azért, és ez föl van kínálva valamennyiünk számára, hogy a döntés joga az ő kezükben legyen, hogy beleszólhassanak. Akár a hatalmi kérdésekbe, ha leborulva imádsz engem, az egész világ feletti hatalmat neked adom. Nincs határa a kísértő arcátlanságának. És hogy úgy mondjam, erre van kitalálva, fel nem foghatjuk igazán, hogy miért, hogy Istent is vádolja, hogy Istennel szemben is, úgymond az abszolút igazságot képviselje, azt az igazságot, amiben nincsen irgalmasság. És ez az, ami miatt, vagy újra kezdem ezt a mondatot, ez az, amiből törvénykezés különböző szerepeit is leképeztük, hogy van ügyész, van vádló, akinek minden elérzékenyülés és gyöngétség nélkül az igazságot kell képviselnie, aki megszokott minket kísérteni, provokálni szokott, hát ha elbukunk, nem biztos hallottunk erről, akár a régi APEC alkalmazottai, most áll a NAV képviselő Péter, erről sokat tudna mondani, akik megpróbálják az embert beugratni. Hajdan, amikor 1970-ben vizsgáztam vezetésből, motorvezetésből, az előttem haladó autóban ültek a vizsgabiztosok, és befordultak egy behajtani tilos utcába. Na most én megálltam az utca végén, és vártam, megnéztek engem, aztán kitolattak, és mentek tovább. De ha én is befordultam volna, akkor megbukom ezen a vizsgán. A kígyó, amelyik befordul a behajtani tilos utcába mindig, és várja, hogy utána megyünk-e. Oly sok minden van, amiben utána megyünk embereknek is, akikben munkálkodik a gonosz, és mert ők mondták, mert a televízióban ez hangzott el, mert az újság ezt képviselte, mert számunkra meghatározó személyek embertelenül viselkednek, akkor mi is szajkózzuk azt, amit ők mondanak. Befordultak a behajtani tilos utcába, mert mindenki tudja, hogy Isten igéje mást mond, Isten mást akar ebben a világban, de megengedi, hogy egyesek beforduljanak a beállítani tilos utcába, hogy mi ott vizsgázzunk, és azt mondjuk, hogy nem, akárki, ha apám, anyám, így kell érteni az útmutató, talán egyik mai igéje, ige szakasza ez, hogy aki apját, anyját, lehet, hogy hamiddal olvastuk mi ma reggel ezt Lukács evangéliumában, hogy aki meg nem gyűlöli apját, anyját, testvérét, Nem lehet az én tanítványom, ezt így kell érteni, ha apám, anyám vagy testvérem fordul be a behajtani tilos utcába, hogy engem vizsgáztasson, vagy az Úr vizsgáztasson rajtuk keresztül, akkor is nemet kell mondanom. És akkor is ki kell tartanom amellett, hogy ez így nem jól van. Én az igazság útján akarok haladni. Az ajtó előtt leselkedik a bújna, és rád van vágyódása, de te uralkodhatsz rajta. Akkor is, ha az ajánlat kecsegtető. Isten úgy teremtette a világot, hogy van világosság és sötétség. Széttolta az összekeveredett dolgokat, ezért van száraz és van tenger. Van bűn és van kegyelem és igazság, és van szenvedés és van boldogság. Ilyen a világ, és mi ebben a kettősségben élünk. Amikor a polaritásra gondoltam, erre gondoltam, hogy tudnunk kell, hogy van az örökkévaló, és annak ellenpontjaként megjelenik a gonosznak az akarata, nem ugyanazzal a mindenhatósággal, de nagy erővel jelenik meg, hogy mi ebben a mérlegelhető helyzetben a jót válasszuk mindig. Legyen bennünk ellenállás, tudjunk dönteni és odaállni a jó mellé. Kicsit időzzünk még itt a csúszómászó módon megjelenő kísértőnél, és most tekintsünk el attól is, hogy az asszonya kezdte a kísértés. Egyesek szerint tudta, hogy ezen az úton lehet megragadni a férfit, mert hallgatni fog az asszonyra, ezt most csak azért mondom, hogy ki gondoljon egy családi kapcsolatban arra, hogy ha nő, hogy milyen fontos, nagy hatalmat adott neki az Úr, de aztán ebben a macsó világban elhangzik az is, hogy azért vannak az Isten tiszteleten többségben a nők, mert úgy tudat alatt a bűnbánat hajtja őket be a templomba, mert hogy velük kezdődött a bűnbes. És én nem hiszem ezt a dolgot, csak azt tudom, hogy a kísértésnek a része, hogy azon a ponton tör be a sátán, ahol azért volt kevésbé védhető a helyzet, a családnak, a közösségnek a helyzete, mert Isten Ádámmal állapodott meg erről a dologról, és azt kérdezzük, hogy Ádám hol volt, ott volt valahol a közelbe, de maga elé tolta a nőt azért, abban a reményben, hogyha nem ő vele kezdődik a kísértéssel szembeni megadás, akkor ez érv lehet majd az örökké való előtt, gyáva férfiak nevében, ezért már is föltartom a kezem, és bocsánatot kérünk. Szóval az asszonnyal kezd párbeszédet a gonosz, ilyen egyszerű mondatok ezek, nem akkor először, mindig, ma is, minden ember életében így kezdődik a gonosszal való párbeszéd, így megyünk lépre. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Ez a se és a ne a héberben nem különül el. Lehet így is, úgy is érteni. A megállapodás arról szólt, hogy a kert összes fájáról lehet enni, csak egyről ne. És amikor elindul a tanakodás, hogy miért van a kertben egy olyan fa, amiről ne együnk, akkor erre azt mondhatjuk, hogy igen, mindannyiunk életében van egy Isten fája, ami nem a miénk. Ami mondjuk a másik emberé például, a másik alapvető jogainál állnak meg az én korlátlan jogaim. Miért nem szabad nekem elvenni azt, amit el tudok venni? Miért nem szabad elvenni akkor se, ha abban a helyzetben vagyok, hogy hozhatok egy olyan törvényt, hogy törvényesen elvehetem azt, ami egyébként nem az enyém? Miért van az, hogy van alkalmam és módom elvenni azt, ami a másiké? Miért ne tegye, ha erre hatalmam és alkalmam van? Isten miért nem rak oda egy kerítést eleve, ami képtelenné tesz engem arra, hogy elvegyem azt a gyümölcsöt? mindent elveltek, de azt az egyet nem, mert az nem az enyém. Az a másiké, az az Istené, és a másik jogai ugyanolyan fontosak az Istennek, mint az én jogaim. Nem mondott ilyet az Isten, de megszületik a bizalmatlanságnak a csírája. Hogy Isten engem, mert nem enged oda egy fához, boldogtalanná akar tenni, éheztet engem Isten. Ha azt az egyet nem kapom meg, a többi semmit nem ér. A 99 nem számít, hogyha a századik nem lehet az enyém, vagy a 999, ha az ezredik nem lehet az enyém. Ha nem lehet, meg vagyok sértve, és nem kell nekem az az Isten, aki nem ad mindent nekem, és akkor nem tudom, nem ismerem még azt, ami az igét, amiről ma emlékeztünk az imaórán való beszélgetésen, jut eszembe, hogy az imaóra mindenki számára lehetőség 8:45-kor van. Szeretettel várunk bárkit oda. Szóval ott hangzott el az az ige, hogy az Isten, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezőt, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Na most, amikor az ember átéli azt a gazdagságot, amit Isten a kegyelemben a Jézus által ad, akkor a mindenben nincsen benne az én önző szempontom, hogy mindent akarok gátlástalanul, hanem az van benne, hogy bármivel gazdálkodhatom ezen a világon, mintha az enyém lenne, úgy őrzöm a másiknak a jogait is. A másiknak, másik személyének, céljainak a fontossága az döntően fontos nekem is. És nem azért, hogy leszakítsam, hanem azért, hogy gyönyörködjek benne, és szurkoljak azért, hogy akié, az szakíthassa le, és örvendezzen a gyümölcs ízének. Kertnek bármelyik fájáról lehetünk, mondja fel a leckét az asszony, de van egy a kert közepén, minden irányból jól megközelíthető módon, amiről az Isten azt mondta, hogy ne nyúljatok hozzá, mert halandókká váltok. Ugye ez az a pont, ahol bele kap a kísértő megint a dologba, hogy nem mond az Isten igazat. Hát próbáljátok ki, leszakítjátok, megeszitek, nem fogtok azonnal meghalni, mint ahogy a gonosz banyának a mérgezett almájától hófehérke, aki ugye megette és rögtön megakadt a torkán, de azért ott is jött majd a királyfi, és a dolgok jóra fordultak. Szóval próbáld ki, nem fogsz meghalni azonnal, mert Isten se azt mondta, hogy akkor rögtön szívetekhez kaptok és elterültök, halandóvá fogtok válni, halandóvá, mulandóvá, és ott lesz egy életen át, egy idő után, mert elfelejtjük néha a gondolat, hogy pereg gyorsan, az idő, Istenem, hogy elszaladt. És belenézek a tükörbe, és látom, hogy minden elmúlik, minden halandóvá lesz. Szóval tudja az Isten, hogy egyrészt nem fogtok meghalni, de ha szembefordultok vele, és azt teszitek, amitől tiltott, akkor olyanok lesztek, mint ő, mindentudók. Nem kell azt hinni, hogy tapasztalatlan volt az első emberpár, vagy hogy a tapasztalatlanságból adódik, hogy nem tudjuk, mi a jó és mi a rossz. A mondás, hogy a bűn nem tudás, vagy a törvény nem tudása nem mentesít a büntetés alól, az nem azt jelenti, hogy vannak rafinált, eldugott és nehezen érthető jogszabályok, amikkel bennünket felelősségre lehet vonni, hanem ezek az alaptörvények, hogy ne ölj, ne lopj. Ki az, aki úgy születik közülünk, hogy nem tudom, adjon csak valakit, és azt mondja, hogy bocsánat, nem tudtam, hogy ez tilos. Vagy ellop valamit, és azt mondja, hát ki mondta, hogy ez tilos. Mindannyian úgy születünk, hogy felháborít bennünket, ha minket bántanak, ha mi tőlünk lopnak. Nagyon jól tudjuk, hogy ezek a dolgok az embertől eltiltott dolgok, és mégis, meg nem onnantól kezdve, hogy a hittanórán megtanították a 10 parancsolatot, nem onnantól kezdve tudjuk, mert ott a ne lopj az egészen másként jön már elő, azt értetik meg velünk, hogy miért is lopnánk, hát nem kell nekünk lopnunk, miért szegnénk meg azokat a törvényeket, amelyek mások gyümölcseit is védik, nincsen erre szükség, és erről beszélgetnek azután velünk, de tudjuk, belénk van oltva a jó és a rossz közötti különbségtétel. Valami más dolog történik itt, az asszony látja, hogy jó a fa, a gyümölcse eledelre, kedves a szemnek, kívánatos. Miért teremtette kívánatossá a bűnt az Isten? Miért nem volt eleve taszító? Csüngött volna ott valami förtelem a fáról, hát ki a csuda szakította volna azt le. A bűn mindig kívánatos, és mindig egy darabig, annak az édessége semmihez nem hasonlítható, csak a következményei ne lennének olyan borzasztóak. De térjünk át a második körünkre, erre a hol vagy Ádám. Nem véletlen, hogy ebben a kedves régi novellában az eszközök, az elemek, a dolgok, amin keresztül a problémát a Biblia szemlélteti, olyan szembeszökőek, olyan nagyszerűek. Szólásmondás lett a fügefa levélből. Ugye nem almafa volt ez, ahogy ezt a késői kor mindmáig hiszi, sőt a férfiak Ádám csutkáját annak tulajdonítják be, hogy megakadt ott az almának a csumája a férfinek a torkán, még annak is nagy-nagy irodalma van, hogy a fa, amiből később a keresztfa készült, amit Ádám koponyájára állítottak fel, innen a koponya helye, az abból a magból nőtt ki, ami Ádámnak a torkán akadt, az özönvíz sodorta oda az ígéret földjéhez, és abból egy almafa nőtt ki, és az almafából gyártották, aztán a keresztet, fantasztikus nagy irodalma van ennek, de zsidó testvéreink azt mondják, és igazuk van, hogy hát miért lett volna almafa, az ott nem is honos, bár Isten teremtette azt is, az Édenben biztos volt almafa is, de miért nem a füge? Hát a fügefa levelekkel aggatták körül magukat. A fügefa gyümölcse édes. Miért ne lehetett volna a kísértésfája a füge maga, és ott kéznél volt eleve a levél is, jó nagy tenyérnyi levelek azok, de mégis nevetséges ez, hogy valaki fügefa levelek mögé akarja a mesztelenségét rejteni. Ki elől? Ki elől? Ketten voltak egy szerelmes pár. De mit jelent, hogy egymás elől is elkezdtek rejtőzködni. Közéjük férkőzött a bizalmatlanság, a féltékenység. Nem volt harmadik személy ezen a földön, bár az irodalom, ami e köré szövi magát, a kígyót is, mint csábítót megjeleníti, sőt egyesek szerint Kain a kígyótól származott. Hát nem akarom ezt most felsorolni, mert a fantáziánkat elvinni ebbe az irányba. Nem volt harmadik személy, és mégis megjelent testetlenül is a kísértésben a gondolat, hogy ne bízzunk egymásban, ne higgyük el azt, amit mond, gyanakodjunk. A másik minden felöltözöttsége és egyenessége ellenére is örökké azt sugallja, hogy biztos becsap, biztos ellenség, biztos félnem kell tőle, védekeznem kell, állandó magyarázkodás kezdődik el, és Isten elől is elrejtőzöm. Milyen nevetséges dolog, hogy fügefa levél mögé, aztán hova a bokrok közé Isten elől. Ma már a hadviselésben olyan eszközök vannak, amelyek átlátnak a falon. Tehát a hőérzékelő kamerával pontosan lehet látni, hogy a fal mögött hol van egy ember, sajnos. És ezért oda tudnak lőni, és olyan eszközök vannak, amik átmennek a falon, és meg lehet ölni. A fal mögött rejtőzködő ember, ezért van hajdan a szerbe-korvátok közti háború idején jártam eszéken, ahol a régi szokásnak megfelelően homokzsákkal védték a járdát, az üzleteket. De én láttam éppen egy pici fegyverszünet idején mentünk be eszékre, hogy átmentek a golyók a homokzsákokon, és kiütötték a kirakatokat. Nem lehet. Ma már ilyen homokzsák, az csak a látszat. Hát a bokor Isten elől vajon elrejt engem bebújni a bokor mögé? Gyerekek szokták, hogy becsukják a szemüket, és akkor azt hiszik, hogy nem látják őket. Hát milyen gyerekek lettünk az örökkévalóval szemben, amikor rádöbbentünk, hogy kár volt hallgatni a kísértőre. A fügefa levél és a bokor nem rejt el, és ezért a kérdés nem az, hogy nem tudom hol vagy, ezért kérdezem, hogy hol vagy, hanem tudod te, hogy hol vagy? Hogy hova kerültél? Rádöbbentél? Az Isten szava, amelyik rá akar ébreszteni bennünket, hogy tökéletesen értelmetlen ez a menekülés, ez a bujkálás. Tessék egyszer megállni, és számot vetni egész életünkkel. Miért telik el így az idő, hogy bujkálunk fügefa levél mögé, magunk igaza mögé, másik vádolása mögé, mentegetőzés mögé, önsajnálat mögé, annak keresése mögé, hogy ki a felelős a szenvedésért, a bűnért a világban. Mindegy, így alakította ki az Isten, így teremtette, de nem azért, hogy én ebben elveszek és elbukjak. Mikor fog egyszer végre kiülni a világosságra az Ádám, ami ugye jelent férfit és nőt egyaránt, az ember, én Ádám. Mikor ülök ki, én Ádám? Mikor jutok el oda, mint az evangéliumbeli példázatban a tékozló fiú, elmegyek és megmondom, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy a fiad legyek, de hát valahol adj nekem helyet az ég alatt, hogy az életemet élni. Tudja, mikor jön el ez a pillanat, hogy számot vetek azzal, hogy hova jutottam, és föltámad bennem a vágy, hogy ezen változtassunk, hogy ez így nem jól van. Hol vagy, Ed, ember, Ádám, hol vagy? Kedves slágerben is ott van ez a kérdés, nem egészen így. Hallottam a szavadat a kertben, mondja Ádám, és azért elrejtőztem, mivel mezítelen vagyok. Hallottam a te szavadat. Az Isten igéje az a szó, amelyik fölébreszti bennem az embert. Fölébreszti bennem azt az érzést, hogy nem kéne nekem itt lennem ebben a helyzetben. És jön aztán a folytatása, a harmadik dolog, ezután, hogy szavadot hallottam, elrejtőztem a nagy lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy vétkezte. Nem ez történik. És ezért kell ezzel a harmadik ponttal foglalkoznunk, és ezért kell emellett egy kicsit időznünk, mert megindul az egymásra tologatásnak a bűvészi munkája, mert ebben nagyok vagyunk. Nagyok vagyunk ebben, hogy nem látjuk a magunk részét. Az embert kérdezi Ádámot először az örökké való, és a következő hangzik el. Az asszony, akit mellém adtál, ő. Gyáva férfiak vagyunk, és a szerepet, amit Isten vállalt, vagy adott nekünk, amit a távolabbi természeti közeli népeknél még látni lehet néha a mi utcáinkon is, hogy megy elől a férfi kivont karddal, már ez csak jelképes, hogy ő találkozzon az ellenséggel. Mondtam a múltkor, hogy az asszony megcipeli hátul a szatyrot, de hát nem lehet a férfit ezzel terhelni, mert ő majd megvédi a nőt. De ez ebből adódik, hogy mindent meg kellene vállalni, a felelősséget a dolgokért, de nem vállalja. Az asszony, akit mellém adtál, rossz feleségem van, nem segít nekem. Miatta alakult így a dolog, és nem tudom rendbe tenni, mert ráadásul a szerelem fellobbanása által, a vágyon keresztül, ahogy hajdan megszerettem őt. Hát ugye azt mondja a bibliai történet mellé szült mese, hogy amikor Isten Évát megteremtette, akkor Ádám rögtön beleszeretett. És úgy látta, hogy ő az egyetlen a számára, nem volt más a Földön akkor ugyan, de benne az egyetlen ismerte fel. Amikor én hajdan megszerettem az egyetlent, beleszerettem, miért nem mondtad meg, hogy nem ő a tökéletes? Nincs tökéletes. Annyiszor mondom ezt el házasság előtt álló fiataloknak, amikor leülünk beszélgetni, hogy most az álmaitok ideális. Valakiének látjátok is, higgyétek el, hogy az is lesz 20 év múlva is. Nem kell akkor azon gondolkozni, hogy nem tökéletes, mert senki nem az. Rajtatok fog múlni, hogy azt, amit az első pillanatban láttatok, azt kimunkáljátok-e a másikban. Szóval itt az asszony, akit te adtál mellé, most jövök rá, hogy nem tökéletes. Ő miatta van az, hogy én nem tudtam kibontakozni. Nem lehettem azzá, akivé lehettem volna egy másik nőnek az oldalán, vagy egy másik férfinek az oldalán, mert fordítva is igaz a dolog. És az asszonyhoz fordul az Úr, mit cselekedtél, és ott jön, aki így jó ámított el. Vagyis nincs felelősség vállalás. Ahogy ebben az országban 100 éves semmiért nem felelünk. És ahogy a kereszténységben az elmúlt 20 év bűneiért, az összes pogromért nem mi tettük. Auschwitzba beleborzadunk, és azt hiszük, hogy ez egy egyszeri kisiklás, és nem mi tettük, nem voltunk ott, pedig az 20 évszázad antijudaizmusa és végül antiszemitizmusának az eredménye. A 10 évvel ezelőtti roma gyilkosságot nem mi tettük, de nyugodtan cigányoztunk, és valakik meg azt gondolták, hogy nektek csak jár a szátok, mi most megmutatjuk, hogy mit kell tenni. Nem mi voltunk, amikor ennek az egésznek a borzalma kiderült, amikor Robert és Robika, akiknek az emlékműve ugye itt áll a kertünkben, az apa, aki az ölében mentette a kisfiát, a kis 5 éves fiát, és agyonlőtték őket, mint valami megvadult vaddisznót, vagy nem tudom én, a vadászok levadázták a szörnyű sörétes puskáikkal néhány lépésről előtte, fölgyújtották a házat. Hát ebben beleborzongunk, mint Auschwitz hulláiba, de amikor ezek a haláltáborok felszabadultak, akkor bevitték az ott élő, faluban élő embereket a felszabadítók, és velük takarították a hullákat, és ugye végighallgatták, hogy ők nem tudták, hogy mi történik. Kicsit rossz szaga volt a füstnek. Talán hallottak üvöltéseket, de nem tudták, hogy mondták. Nem igaz, hogy nem tudjuk, hogy mi történik a világban, és csak akkor derül ki a számunkra, amikor látjuk a borzalmat a szemünk elől, mikor meglátjuk a keresztfán levő Jézus botrányos, borzalmas, mesztelen testét, néztünk rá, és alakja nem volt kívánatos, mondja már erőre az ézsaiási szöveg, hogy akkor döbbenjünk rá, hogy mi is a tetteinknek a következménye, de akkor se vállaljuk. Megcsináljuk a szobrot, oda rakjuk a szabadságtérre, ami azt jelképezi, hogy nem mi voltunk. Nincs hozzá közünk. És felkiáltója, hogy nehogy véletlenül valaki minket vádoljon, 500 000 ember haláláért más csinálta. Mi legfeljebb nem voltunk elég erősek abban, hogy megvédjük őket, nem igaz. több mint 400 ezer hivatalnok dolgozott azon, hogy 51 nap alatt félmillió honfitársunk szörnyű, méltatlan, kifejezhetetlenül szörnyű halált halljon. Nem én voltam. Az asszony volt, így jó volt. Szobrot is akarok emelni annak, hogy nem én voltam. Én csak jelen voltam ott, ahol te elültettél egy fát, amit állítólag nekem nem szabad megérintenem, mert meghalok, és igen, meghalt. Meghalt valami bennem. Meghalt bennem a hit, meghalt bennem az irgalmasság, meghalt bennem az önismeret, meghalt bennem a felelősségtudat, meghalt bennem az együttérzés, a szolidaritás, és elkezdtek a sejtjeim is ellenem dolgozni, lemaradt a megújulásban a sejtek építkezése, és lassan elhervadtam, mint a mező virága. Elszárad a fű, és elhull a virág, mondja költője Ézsaiás, bármilyen szép ez a gondolat. De maga az benne lévő üzenet fájdalmas. Minden meghalt ott, abban a pillanatban, ebben a kertben, és egy életen át vágyakozom azután, hogy az Édenbe visszakerüljek. Vágyakozom a te bocsánatod iránt. Vágyakozom az iránt, hogy legyek megint olyan, mint egy gyerek, ártatlan, leplezetlen, mezítelen, aki nem fél semmitől ebben a világban. Hogyan lenne ez lehetséges? Nem lehet úgy tovább mennünk, hogy erről két mondatot nem mondjuk, hogy igen, lehetséges, de a dolognak nagy ára van. Az Isten ezért mutatta meg a megváltó szeretetét ilyen megütköztető körülmények között, ilyen nagy kihívással, ilyen sok vitára alkalmat adó módon. Az igehirdetés ezért olyan botrányos, mert a Jézus keresztjéről beszélni az megoszt bennünket. Megoszt zsidókat, nem zsidókat, megoszt önigazságunkban járó embereket és azokat, akiknek már mindegy, hogy mit mondanak, mit látnak, mert annyira fáj a bűn, hogy szeretnének attól szabadulni, és Isten azt mondja, hogy igen, ezen az úton lehet. Botrány, igen, az. De járd meg ezt az utat, hajolj meg az Úr előtt, és tudd kimondani a kérdésre, hogy hol vagy, azt, hogy elvesztem, Uram, elvesztem, és csak te menthetsz meg engem. Add nekem a te Jézusban megmutatott üdvözítő kegyelmedet, hogy hadd szabaduljak meg a bűntől, és hadd legyen újra enyém az örök életnek az ígérete. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük szent igédet, amely titkokat tár elénk, amely elmondja nekünk a szabadság próbájáról szóló történetet, amely felnyitja a szemünket arra, hogy a vonosság van, okosság van és logika, amely megmutatja nekünk, hogy a világban van jó és rossz, fény és árnyék, fájdalom és öröm, kísértés, bukás, bűn és győzelem és üdvösség is. Köszönjük neked, hogy szembesítettél ezen a történeten keresztül a saját gondolatainkkal, és ott szeretnénk ezeket befejezni, hogy a kérdésedre, hogy hol vagy, akarjuk ma azt felelni, hogy elveszítettem a fonalat, megszegtem a te törvényeidet, de te megszólítottál, a te szavad megállított, és arra ösztönzött, hogy igaz dolgokat feleljek, nem másokra tolva a felelősséget, neveltetésemre, páromra, a korra, amiben élek, hanem megértsem, hogy te engem szólítasz és akarsz megváltott új emberré tenni, aki nem uralkodik a bűn. Ezért rejtőzködésemből hadd lépjek eléd, és mondjam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelméért és véréért adj nekem is bocsánatot bűneimre. tégy engem újjá, hadd lássam magamat világosan, hadd lépjek becsületesen eléd, és folytatódjék az életem, ha szerint, ahogy te azt eltervezted, amikor a magad képére teremtettél. Áld meg bennünket, Urunk, világos látással, becsületes döntéssel, boldog élettel, amit elgondoltál eleve. Amen.